Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 136. dicséretünk első három versét énekelve magasztaljuk Urunkat, Istenünket, a 136. zsoltárunkat énekeljük, tehát első három versével: dicsérjétek az Urat. Helyünket, kedves testvérek, és a barna énekes könyvünket vegyük most elő. Ezen a mai vasárnapon újra tanulunk egy éneket, ebből az énekes könyvből a 667-et keressük ki. Valószínűleg vannak itt olyanok, akiknek ez az ének egyébként ismerős. 667-es dicséret: mindörökké hű az Úr. Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk soron következő tanítását, a Heidelbergi KT 12. úrnapjának kérdéseit, feleleteit. Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések a megváltáshoz, a fiú Istenhez kapcsolódnak, és a rájuk adott válaszok is természetesen.
12. úrnapja. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente a mi legfőbb profétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami váltságunk felül tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk, és örökkévaló királyunká, aki minket igével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok avégre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként nekiadjam, s a bűn és ördög ellen az életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.
Isten igéjét az Ószövetségből, Náhum próféta könyvéből olvasom, ahogy ezt bibliaolvasó kalauzunk is olvasásra ajánlja, Náhum próféta könyvének első fejezetét, ahol a következőket találjuk megírva. Fenyegető jövendőlés Ninivéről, az elkósi Náhum látomásának könyve. Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó. Bosszút áll ellenfelein az Úr, és haragtartó ellenségeivel szemben. Türelmes az Úr, de nagy a hatalma, nem hagy az Úr büntetés nélkül. Förgetekben és forgószélben visz az útja, felhő a lépteinek pora. Megdorgálja a tengert, és kiszárítja a folyamokat, mind kiapasztja. Elhervad a Básán meg a Kármel, a Libánon virágai is elhervadnak. A hegyek megrendülnek előtte, és a halmok remegnek. Tekintetétől megindul a földkerekség és minden lakója. Ha megharagszik, kiállhat meg előtte izzó haragjának, kiállhat ellen. Lángoló haragja árad, mint a tűz, még a sziklák is szétporladnak tőle. Jó az Úr, menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. De elsöprő áradattal vett véget ellenfeleinek, ellenségeit sötétség üldözi. Mit terveztek ti az Úr ellen? Ha ő véget vet valaminek, nem lesz szükség még egy csapásra. Összefonódhatnak élő sövényé, átitatódhatnak italuktól, akkor is megégnek, mint az egészen száraz tarló. Belőled indultak útnak, akik gonoszat terveztek az Úr ellen pusztító szándékkal. Így szól az Úr. Ha teljes erőben és oly sokan vannak is, levágják őket és elmúlnak. Megaláztalak ugyan, de többé nem alázlak meg. Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Rólad, Ninive, ezt parancsolta az Úr, neved nem marad fenn többé, isteneit házából kiírtom a faragott és öntött bálványokat, megásom sírodat, mert átkozott vagy. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, hogy megértessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, álljunk most ő elé imádságban, könyörögjünk eképpen. Hálaadással állunk meg a te színed előtt, jóságodért, kísértésekben való megtartatásainkért, hűségedért, mennyei édesatyánk. És ugyanakkor megrendül a mi szívünk, amikor arról szól a te igét, hogy milyen hatalmas vagy, és hogy nem tűrsz meg semmiféle bűnt magad körül, és nem tűrsz meg, és nem engedsz meg semmiféle vétket nekünk sem, akik a tieid vagyunk, és azoknak sem, akik nem ismernek téged. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy igaz Isten félelemmel telhessen meg a mi szívünk ebben az órában. Bocsáss meg nekünk, ha sokszor könnyelműen veszünk téged, a te ígédet. Te látod, hány igét szállt el fülünkön és szívünkön keresztül, anélkül, hogy megcselekedtük volna azt, amire indítasz. Kérünk téged, buzdíts föl bennünket a neked való engedelmességre. Használd erre a te ígédet most is közöttünk, hogy ne csak mondjuk, hanem átérezzük azt, hogy te valóban jó vagy a téged szeretőkhöz. Hogy ebben legyen nekünk békességünk, és az engedelmességre teljes odaadással odaszánjuk magunkat. Köszönjük te neked ígédet, amely élő és ható, és köszönjük neked szent lelkedet, aki által jelen vagy, és munkálkodsz a mi szíveinkbe. Cselekedjél eképpen most is irgalmasan közöttünk, érettünk és velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 196. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 196. dicséretünknek énekeljük most három versét, az igehirdetésre készülve. Mondjatok dicséretet keresztjének, az Úr Istennek. Testvérek, Isten igéjét Jónás próféta könyvéből olvasom. Jónás próféta könyvének első fejezetéből az első három verset, ahol a következőket találjuk megírva. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Kedves testvéreim, az elmúlt időszakokban a Biblia olvasó kalauz olyan prófétai könyvek felé irányította a mi figyelmünket, amelyeket talán csak ritkán szoktunk elővenni és olvasni, és ezek közül a prófétai könyvek közül mégis talán Jónás próféta könyve az, amit a legjobban ismerni vélünk. De mindig óvatosnak kell lennünk akkor, amikor a Bibliát úgy vesszük a kezünkbe, hogy hát mi már ezt jól ismerjük. Mert akkor válunk egyre felületesebbekké, és Isten nem tud megnyitni előttünk olyan dolgokat, amelyekre talán mégis szükségünk volna, hogy megértsük egyre jobban az ő titkait, a mi létünket, küldetésünket ebben a világban. Jónás proféta könyve is olyan, amiről a legtöbb ember tudja, hogy szerepel benne valami mesebeli nagy hal, ami bekapta Jónást, aztán kiköpte, és aztán a további dolgokról a legtöbb ember már nem nagyon tud beszélni, hogy egyáltalán miért történt meg ez? Miért történt meg ez? Jónás valamiféle olyan sporthorgász volt, akinek valami nagy hal akadt a horgára, és ezért történt vele ez a baleset, hogy egy kicsit ironizáljam. Azt gondolom, hogy fontos része a történetnek, és fogunk is arról beszélni, hogy mi is történt Jónással a tengeren, de csak egy epizódja Jónás történetének. És még csak azt is kell mondjuk, hogy nem a legfontosabb epizódja Jónás történetének, az, ami ott történt vele a földközi tengeren. Ahhoz, hogy értsük ezt a könyvet, szeretnénk most nagyító alá venni, és néhány vasárnapon foglalkozni e könyv üzenetével és történéseivel. És talán a legjobban akkor fogjuk megérteni ennek a történetnek az apropóját, ha egy kicsit a keretet megvizsgáljuk, amiben ez a történés lezajlott annak idején, hiszen nem csak Jónás történetének vannak epizódjai, hanem Jónás egész életéből is csak egy epizód az, amit itt látunk és olvasunk az ő könyvébe. Az ő élete több volt ennél a történésnél. Azt gondolom, hogy talán a legtöbb ember nincs azzal tisztában, hogy ez a történet mikor történhetett. Valamikor Krisztus előtt 750-800 körül járhatunk. Körülbelül oda próbáljuk meg elhelyezni Jónás történetét. Jónás proféta volt, a profétákat mindig Isten hívta el, azzal a különös küldetéssel, hogy hirdessék az ő aktuális üzeneteit a zsidó nép számára. Proféta nem magától lett az ember, hanem Isten elhívásának volt ez valamiféle eredménye. Jónás a kettészakadt Izrael, a meghasonlott zsidóság életterének az északi részében szolgált, amelyet egyébként Izraelnek neveztek, és tudva levő az, hogy ebben az ország részben a ketté szakadás után nem nagyon találunk, vagy mondhatjuk így, hogy egyáltalán nem találunk istenfélő királyokat. A zsidó nép története ez, azoknak a története, akik Isten választottai közé tartoztak, de mégsem voltak istenfélő emberek. Érthetjük is, hogy Isten prófétát támasztott közöttük, nem is egyet, hanem nagyon sokat, hogy emlékeztesse őket arra, hogy nem jó utakon járnak. Ezt az ország részt sokféle tragédia érte. Többek között egy olyan tragédia is, hogy megcsonkították ezt az ország részt, egy szomszédos hatalom, amelyet Damaszkusznak hívtak abban az időben, és talán most is ismerős nekünk a neve. Elvett területeket Izrael területéből. Ez nagyon fájt a zsidóságnak. Tudjuk, mi magyarok talán ezt átéljük, hogy milyen dolog az, amikor az országból elnyírnak és elvesznek darabokat, és mindenféleképpen ott forgott a zsidó gondolkozásában az, hogy hát ami a miénk, amit Isten a mi népünknek jelölt ki, az bennünket illet, azt vissza kell szerezni. De olyan erőviszonyok voltak, hogy erre hosszú időn keresztül nem volt esélyük sem, hogy visszakapják. Aztán azt tudjuk a történelemből, hogy Damaszkusz háborúba keveredett egy feltörő nagy birodalommal, Asszíriával, ennek a fővárosa volt Ninive, és ezt a háborút, hogy tudnék, Damaszkusz oda koncentrált az Asszíriával való küzdelemre, kihasználták a zsidók, és gyorsan visszaszerezték a területeiket. Gyorsan visszaszerezték maguknak. Jóás király és második Jeroboám volt az a két király, akinek az idejében ez az akció megtörtént és lezajlott. Az az igazság, hogy Izrael népe ettől a sikertől egy kicsit el is bizakodott, és várták azt, hogy Isten, ha már ilyen jót tett velük, hogy most visszaszerezték a maguk részét, majd véget vet a gyalázatnak, és elpusztítja ezeket a szomszédos, pogány, istentelen népeket. Úgy vélték, hogy eljön az Úr napja, ezzel a fogalommal is találkozhat az Ószövetséget olvasó ember, amit úgy kezeltek, hogy ez az Isten igazságtételének a napja lesz. Meg fogja ítélni a bűnösöket, egyszer s mindenkorra véget vet nekik, és azoknak, akik ezt érdemlik, az ő választottainak, az életében pedig beköszönt valami olyan jólét, amire igazából mindannyian a szívük szerint vágytak ennek a népnek, a zsidó népnek a tagjai. A elbizakodottságukra egy kis olaj volt az, hogy megszólalt Ámosz próféta is, egy másik próféta, nagyjából ebben az időben, és ítéletet hirdetett ez a próféta. Ítéletet hirdetett emiatt az elbizakodottság miatt, de nem Damaszkuszra, nem Asszíriára, hanem pontosan zsidóságra. Azt hirdette Ámosz, hogy mivel ti ilyen elbizakodottak lettetek, ez az Isten meg fog benneteket büntetni. Mert el vagytok bizakodva, és úgy gondoljátok, hogy ti már vagytok valakik, ezért meg fog az Isten büntetni benneteket, és úgy profétál Ámosz a könyvének 5. fejezetében, a 27. versben, hogy az Úr száműzni fog benneteket Damaszkuszon túlra. Damaszkuszon túl ez Asszíriát jelentette. Tehát akikről azt gondoljátok, hogy az Úr napja majd véget fog nekik vetni, sajnos azt hirdeti Ámosz, hogy ti azoknak a kezébe fogtok esni. És az Úr nem őket fogja legyalázni, vagy megbüntetni és eltörölni a földszínéről, hanem titeket fog megbüntetni, és el fognak vinni titeket innen Asszíriába. Jónás ebben az időben kap Istentől elhívást és küldetést, mire? Hogy menjen Ninivébe, azaz Asszíria fővárosába. És azt mondja neki Isten, hogy fogjad magad, menjen Ninivébe, és prédikálj ott, ebben a nagyvárosban. Ennek a birodalomnak a fővárosában. Testvérek, azt gondolom, hogy mindannyian normálisnak tartanánk azt, mert a Bibliában azért ezt szokjuk meg, hogy Isten emberei kapnak egy küldetést, akkor fogják magukat és elindulnak, hogy azt a küldetést véghez vigyék. De Jónásról tudjuk azt, hogy fogja magát, és azt olvassuk, hogy el akar menekülni az Úr elől. Fogja magát és elindul Tarziszba. Nem tudjuk pontosan, hogy ez a Tarzisz hol volt, a Biblia kutatók úgy sejtik, vagy úgy vélik, hogy valahol Nyugat-Spanyolországban volt, és hogyha elképzeljük a térképet magunk előtt, akkor meg fogjuk azt a képzeletünkben látni, hogy még az Izrael országától keletre esett volna Ninive, addig Tarzisz a nyugati irányba volt, és mit tesz Jónás? Ahelyett, hogy indulna keletre, fölül egy hajóra, fölszáll egy hajóra, szabályosan, rendesen, ahogy kell, megveszi a jegyet, hogy elmenjen az ellenkező irányba. Jóval messzebbre, mint ahova Isten eredetileg küldte volna őt. És föl kell, hogy vetődjön bennünk az a kérdés, hogy miért történik ez? Miért történik ez? De az iménti történelmi hátteret pontosan azért ismertettem a testvérek, hogy megértsük, hogy miért történik ez. Megszólalnak proféciák arról, hogy a zsidó népet Isten oda fogja adni Asszíria markába. És most az Isten azt mondja Jónásnak, menjél el, és beszélj ezzel a néppel. Hirdesd nekik az én beszédemet. Testvérek, nem tudom, hogy mi mit gondolnánk egy ilyen élethelyzetben. De mielőtt nagyon elítéljük Jónást, és azt mondjuk rá, hogy ennyi, micsoda ember volt ez a Jónás, azért gondoljunk ebbe a helyzetbe bele, testvérek, hogy mi mit csinálnánk egy ilyen élethelyzetben. Mi mit csinálnánk egy ilyen élethelyzetben, amikor Isten azokhoz küldene el bennünket, akikről ugyanez az Isten kijelenti, hogy a kezükbe fog adni bennünket. Mi mit csinálnánk? Rohannánk oda közéjük? Nagy szeretettel beszélnénk nekik az Istenről? Tudnánk őket egyáltalán valamilyen módon szeretni? Jónás könyvének ez a szikrája, ez a kiinduló pontja. És talán ne ítéljük meg Jónást olyan nagyon egyszerűen és nagyon lekezelően, amikor Jónás megfogja magát és elindul másik irányba. Csak olyat tett, amit azt gondolom mindannyian megtennénk egy ilyen élethelyzetben. Nem tett semmi különlegeset. De az, amit tett, az beszél arról, hogy ő mit gondolt és mit hitt Istenről. És az igazi probléma itt volt. Nem Asszíriával, nem Ninivével volt az igazi probléma, hanem azzal, amit Jónás, az Isten embere, az ő Istenéről gondolt. És mindig itt van a hiba, testvérek. Hogy mi mit gondolunk Istenről, hogy mi mit tudunk az Istenről, hogy mi hogyan vélekedünk az Istenről. Ez a történet egy olyan történet az Ószövetségben, ahol két szál fonódik egybe. Egybe fonódik Ninive története, amiről viszonylag keveset beszél ez a történet, ez a könyv, és Jónás története. Egybefonódik Ninive kapcsolata Istennel, és Jónás kapcsolata Istenrel. És amikor azt mondjuk, hogy ez a Jónás könyve, akkor mondhatjuk nyugodt szívvel azt, hogy ez az a könyv, ami beszél nekünk arról, hogy Isten hogyan kommunikál, hogyan beszél, hogyan van kapcsolatban az ő emberével. Úgy tűnik, hogy itt minden Ninivéről szól, de ebben a könyvben ott van Jónás, aki rosszul hiszi azt, amit Istenről hinnie kellene. És az Isten ebben a küldetésben nem csak Ninivét akarja megmenteni, mint ahogy ez később kiderül, hanem meg akarja menteni Jónást is. Meg akarja tisztítani Jónás gondolkozását az Isten. Egy kapcsolat van itt előttünk. Nem csak az a kapcsolat, hogy Isten hogyan viszonyul a pogányokhoz, hanem ebben a könyvben összefonódik az, hogy Isten hogyan viszonyul az övéihez. Ezért is érdemes nekünk nagy figyelemmel kísérni ennek a könyvnek a történéseit. És én erre hívom a testvéreket, hogy ha nem olvastuk el az elmúlt héten ezt a könyvet a kalauz szerint kijelölt rendben, akkor vegyük a kezünkbe és olvassuk el nagy figyelemmel, mi zajlik Jónás életének ebben a rövid szakaszában. Ismerjük ezt meg. Nos, azt látjuk, testvérek, ebben a könyvben, hogy Istennek vannak tervei az egész világban, és ezeknek a terveknek a véghez vitelével az ő gyermekeit akarja használni. Az ő gyermekeit akarja használni. És abban az esetben, hogyha mi Isten gyermekeinek valljuk magunkat, akkor nekünk is tudomásul kell venni, hogy Istennek nem csak velünk kapcsolatosan volt egy személyre szabott személyes terve, hanem van Istennek terve azzal a világgal, azzal a néppel, azzal az országgal és azzal a világgal, amiben mi élünk. A mi időnkben is van terve ezzel Istennek. És ha mi Isten gyermekeinek valljuk magunkat, akkor értsük meg azt is, hogy Isten ezeket a terveit az ő gyermekei által akarja véghez vinni. Bennünket, mint eszközöket használ az Isten ahhoz, hogy az ő tervei végbe menjenek ezen a világon. Nos, testvérek, ehhez, hogy ezt a szívünkbe vegyük, és a szívünkre is vegyük, szembesülnünk kell néhány dologgal. Azzal tudnélik, hogy a hívő élet és a hívő ember nem önmagáért van ezen a világon. Általában körülöttünk a világon egy individualista szemlélet uralkodik ebben az időben, amelynek középpontjában az én áll. Minden embernek a saját énje. Ezért nincsen békesség, ezért nem tudunk harmonikusan élni a Földön, mert mindannyiunk értékrendjének a közepén egy hatalmas én ücsörög, önmagam, és erre tanítanak bennünket. Ez ömlik ki mindenhonnan. Nézd meg, mi a jó neked, mi a hasznos neked. Cselekedj így, mert abból lesz a legnagyobb hasznod. És még lehetne sorolni. Azt gondolom, hogy ismerjük a reklámokból, a filmekből, ami erre felé irányítja az emberiséget. És sajnos ez elhat a keresztényekre is, ez az életfelfogás, de azt mondom, hogy mindig is kísértette az embereket, akkor is, amikor nem csináltak ilyen nagy reklámot a dolgoknak, hogy legjobban önmagunkat szeressük. Isten gyermekeinek azonban meg kell érteni azt, hogy a hívő élet nem egy önmagunkért lévő élet. Nem egy önmagunkért lévő élet. Nagyon érdekes, amikor ott látjuk a megdicsőülés hegyén Pétert, János és Jakabot Jézussal egyben. Egy mennyei állapotban. És azt olvassuk, hogy Péternek mindjárt van javaslata. Uram, építsünk itt magunknak hajlékot. Állandósítsuk ezt a helyzetet. Nekem jó, mert itt vagyok. Hát Jánosnak is, Jakabnak is, mert ők is itt vannak, de most én beszélek. És engem nem érdekel a világ. Péternek volt családja, voltak tanítványok, voltak Jézusnak egyéb követői, de Péter ott a megdicsőülés hegyén ezeket mind elfelejti, ezek mind nem érdekesek többet a számára, és azt mondja Jézusnak, maradjunk itt, állandósítsuk ezt a helyzetet. Ilyen a hívő emberben is az a fajta individualista gondolkozás, amit Jézus persze nem hagyott helyben. Nem építettek hajlékot, és nem maradtak ott, és később azt mondta a tanítványoknak, hogy nem veszlek ki benneteket ebből a világból, hanem elküldelek benneteket ebbe a világba. El kell menjetek! Testvérek, újra és újra szembesülnünk kell ezzel, és át is kell gondoljuk az életfelfogásunkat és az életvitelünket, hogy nem felejtettük el azt, hogy a hívő élet nem önmagunkért való élet. Újra és újra elhangzik Jézus missziói parancsa, ahol küldetést adott az övéinek. És aki Jézus Krisztus gyermekének vallja magát, az vegye a szívébe, hogy küldetése van ezen a földön, de ennek a küldetésnek a célja nem az önmagunk élete. Nem az önmagunk élete. Nem az a célja, hogy én egyre több csillagos hívő legyek. Nem az a célja ennek a küldetésnek, hogy én jól járjak. Hanem valami más célja van a küldetésünknek, amiről mindjárt fogok beszélni. Bőti időszak van, amikor talán jut kellene, hogy jusson egy kis idő az elcsendesedésre, a saját életünk felől való elcsendesedésre, és arra hívom a testvéreket, hogy gondoljuk át, nem vagyunk-e magunkba fordulva, és magunk felé fordulva teljesen. Hogy az Istennel való kapcsolatunkban nem azt keressük-e pusztán, hogy mi a jó ebből nekem, És itt véget is ér az Istennel való kapcsolatunk sokszor. Isten emlékeztet ma arra bennünket, hogy neki terve van, az ő terveiben az ő gyermekei az eszközök. Ezek a tervek nem csak ránk vonatkoznak, hanem a körülöttünk levő világra, és ezekben a tervekben bennünket használni akar, és ezért elküld bennünket. És azt mondja, hogy önmagunktól elfordulva forduljunk azok felé, a célok felé, amelyeket ő adott elénk. Éppen ezért fontos dolog, hogy megértsük azt, hogyha Isten gyermekei vagyunk, akkor a mi küldetésünk az igazságról szól. Az igazságról szól, testvérek. Isten adta Jónás szájába, és azt adta Jónás szájába, amit a niniveiek nem ismertek. Mert azt olvassuk, hogy így mondja neki Isten, indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott. Prédikálj ott. Hirdesd nekik az igét. Beszélj a niniveieknek rólam. Beszélj nekik az igazságról. Testvérek, miért kell erről beszélni Ninivében? Mert ezt Ninivében nem ismerik. Azt mondja az Úr Jónásnak, menj el, hirdesd meg ott azt, hogy én vagyok, hogy én létezem, és mondd el nekik azt, hogy én ki vagyok. Testvérek, a keresztjének egyik legnagyobb tévedése a modern világban az, hogy azt gondoljuk, hogy az istentelen világ tudja, hogy kicsoda Isten. És mi egyre kevesebbet beszélünk Istenről, mindenről beszélünk, pszichológiáról, mit kell tenni, miért úgy kell tenni, hogy kell nevelni, és a kereszténység nem beszél Istenről. Pedig az emberek, meggyőződésem, hogy Magyarországon is így van, már jó néhány generáció óta nem tudják, hogy kicsoda Isten. Testvérek, ne keverjük össze azt, hogy esetleg tudják, hogy vannak templomok. Ez nulla. Sokszor még odáig se jutnak el az emberek. Elmondhatom azt, hogy minden hónapban jön ide legalább egy olyan ember, aki itt a Csobánka téren megkérdezi, hogy hol van a református templom, és nem tudják neki megmondani. Pedig ide látni a Csobánka térről. Az emberek nem tudják azt, hogy kicsoda Isten. És ne áltassuk magunkat azzal, hogy mi arról beszélünk, hogy mit kellene tenni. Mert amíg valaki nem tudja azt, hogy kicsoda Isten, addig hiába beszélünk arról, hogy mit tegyen, ha ezzel az Istennel harmóniába akar lenni és kerülni, nem fogja tudni megtenni. Az ige nélkül senki nem tudja meg azt, hogy kicsoda Isten. Ha nem veszük a kezünkbe a Bibliát, ha nem kezdjük olvasni, ha nem kezdjük ezt elmondani, ami a Bibliában van, testvérek, nem a dajka meséket, hanem a Bibliában levő kijelentést, nem kezdjük el mondani a gyermekeinknek, az unokáinknak, akkor nem fogják tudni azt, hogy kicsoda Isten. Nem úgy születik az ember, hogy tudna, hogy kicsoda Isten. Nem úgy születik az ember. Az ember keres valamit, amiről majd később azt mondják neki, hogy az az Isten, akit te keresel. De ettől még az ember nem tudja, hogy kicsoda az Isten. És ha nem beszélünk Istenről, és ha nem hirdetjük az igét, akkor oda fogunk csúszni, hogy a körülöttünk lévő világ azt fogja gondolni az Istenről, amit ma is gondol. Hogy az Isten energia. Hogy az Isten egy érzelem. Mert ami bennem hiányzik, az az Isten. Akkor az emberek azt fogják gondolni, hogy az Isten bennem van, és ha jól ügyeskedem különböző praktikákkal, föl tudom őt ébreszteni, föl tudom magamba támasztani, és az jó lesz nekem. Az a gondunk ez, hogy ez nem a Biblia kijelentése. Jónásnak azt mondja Isten, menj el, és prédikálja Ninivébe Jónás. És ha valamit a szívünkre vehetünk, az azt testvérek, hogy ami dolgunk ebben a világban, az az, hogy az Istenről beszéljünk. Az Istenről beszéljünk. Mert ő az, akit nem ismer ez a világ. És ha a mi kezünkben nem volt Biblia, ne áltassuk magunkat, a gyermekeink nem ismerik Istent. És az unokáink sem ismerhetik Istent. Ha már mi sem mondtuk nekik, ha már mi sem hoztuk őket ide el, ha mi sem küzdöttünk azért, hogy megismerjék az Urat, akkor nem ismerik az Urat. Van közöttünk valaki, aki azt mondja, a legkomolyabb Biblia olvasó is, hogy én már tökéletesen ismerem az Istent. Nincs, és nem is lehet közöttünk senki, aki erre fölteszi a kezét. De testvérek, ha mi, akik talán hosszú évek óta odaülünk a Biblia mellé, és ott töltünk naponta hosszú időt a Biblia mellett, ha még mi is azt mondjuk, hogy Istennek dolgait kezdjük ismerni, de nem tudjuk tökéletesen megfogalmazni azt, hogy kicsoda ő, akkor ne gondoljuk azt, hogy körülöttünk az a világ, amelyik Isten igéjével és kijelentésével nem foglalkozik, tudja azt, hogy kicsoda Isten. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor a mi küldetésünk az, hogy szóljunk az igazságról, az Istenről, hogy prédikáljuk őt, és beszéljünk róla. És amikor az emberek megértik azt, hogy kicsoda Isten, akkor majd ebből fog valami változás születni, reménységünk szerint. Azt mondjuk, testvérek, hogy meg kell értenünk Jónás történetéből azt is, hogy az Úr oda küld, ahol baj van. Tehát küldetésünk van, a küldetésünknek tartalma van, és ezzel oda kell menni, ahol baj van. Testvérek, Ninive gonosz volt. A 3. fejezet 8. versében azt olvasjuk, hogy ott erőszakosság volt. És ha elolvasunk egy másik prófétának a könyvéből, Náhum prófétának a könyvéből, amit most kezd a bibliaolvasó kalauz nekünk jelölni olvasásra, részeket, akkor meg fogjuk látni, hogy Ninivében nagy bajok voltak. Olvastuk itt azt, hogy gonoszt gondoltak Isten ellen. Aztán majd olvassuk arról, hogy kegyetlenség van. Fosztogatnak a háborúikban. Aztán olvasunk majd arról Náhum próféta könyvéből, hogy paráznaság van, boszorkányság van, pogányság van, idegen istenek felé való fordulás van, kizsákmányolás van. Ninivében baj volt. Olyan bajok, amiket ők nem tartottak bajnak. Ők azt gondolták, hogy a világ már csak ilyen. Így lehet fönnmaradni a felszínen. De az Isten elküldi Jónást, mert azt mondja, ez baj, ami ott van. Ez nem természetes, ami ott van. Ennek nem így kell lennie. Jónás, menj el és hirdesd meg nekik, hogy az, ami ott van, nem jó. Nem természetes. Mindarról, amit ők tesznek, ki kell, hogy derüljön, hogy bűn, és az az Isten, akinek a követségébe jársz, ezeket a bűnöket gyűlöli és meg fogja büntetni. Jónás, menj el és mondd meg nekik. Nyilvánvaló, hogy Isten nem nézheti el a bűnt. Az egy külön kegyelem, hogy Isten ezt Ninive felé jelzi. Istennek nem kötelessége figyelmeztetni senkit az ő ítélete előtt. De Ninivével megtette ezt. Azt mondta Jónásnak, menjél el Ninivébe és mondd meg nekik. Hogy lehet, hogy ők így jól érzik magukat, lehet, hogy szárnyalnak, de én azt üzenem nekik, én, akivel ők nem számolnak, akit nem ismernek, hogy mindaz, amit tesznek, bűn, és én meg fogom őket büntetni ezért. Jónás mit tesz? Fölszáll egy hajóra, ami az ellenkező irányba vinné őt. Jónás úgy szolgálja Istent, hogy ismeri Istent, hiszen majd olvasni fogjuk ebben a könyvben, hogy milyen jó ismeretei vannak Istenről, csak néhány szót hadd mondjak, azt mondja majd Istennek, tudtam én, hogy kegyelmes, irgalmas, türelmes és szerető Isten vagy. Jónás négy nagyon fontos dolgot tudott Istenről. Ebben nem volt kételkedése, hogy Isten kegyelmes, irgalmas, türelmes és szerető. A negyedik fejezetben el fogja ezt mondani Istennek. De nem tetszik neki Isten viselkedése. Tudja ő, szolgálja ő Istent, de nem tetszik neki az, amire most Isten őt elküldi és indítja. Miért? Azért, mert Jónás úgy gondolja, hogy Isten az ő népének jólétéért van. Jónás is úgy gondolkozik, hogy ez az Isten a mi Istenünk, ő azért van, hogy nekünk jó legyen. És Jónás úgy gondolkozik, hogy Ninive, ez a pogány nép, ez a bűnös nép, ez az elesett nép, ez nem érdemli meg az Istent. Ez nem érdemli meg az Istent. Jónás felülbírálja Isten akaratát. Amikor felszáll, hogy Tarziszba menjen azzal, annak a véleményének ad hangot, hogy szerintem, Uram, ez nem az én dolgom, és nem is a te dolgod. Történjen csak Ninivével, Asszíriával, Damaszkusszal, az, aminek történnie kell, szerintem ez nem a te dolgod, Uram. Ezért indul az ellenkező irányba, és ez egy jelét adja annak, hogy van, amit ismer Istenből, és van, amit nem, van, amit elfogad az Isten dolgaiból, és van, ami ellen tiltakozik. Nagyon elgondolkoztató, testvérek, hogy Isten ezen az úton Jónást megállítja. Nagyon szigorúan állítja meg. Erről fogunk beszélni az elkövetkezendő vasárnapokon. Drága testvéreim, amikor Isten gyermekeinek valljuk magunkat, és a bőti időszakot éljük, akkor jó, ha elcsendesedünk azon, hogy nekünk mi a véleményünk. Ismerjük-e az Urat? Hirdetjük-e azt az igazságot, ami az egyetlen igazság ezen a földön? Hogy tudjuk-e azt, hogy ezt az igazságot ott kell hirdetni, ahol baj van? Ahol baj van? Igen, az ember jobb szeret idejönni, ahol hasonszőrű embereket lát. Itt talán az igéről is könnyebb beszélni. De itt beszélünk az igéről, de van nagyon sok hely a környezetedben, ahol soha senki nem mondja az igét. És nagy baj van. Mert aki nem ismeri Istent, az nem számol azzal sem, hogy ez az Isten a bűnt gyűlöli, és hogy ítéletet fog tartani. Nagy baj, ha valaki úgy hal meg, hogy azt gondolja, egy szép temetéssel vége mindennek. Meg kell, hogy mondjad. El kell, hogy mondjad azoknak, akik körülötted élnek, és szép életet élnek idézőjelbe téve. Hogy a haláluk után oda kell állni az Isten ítélő széke elé. Ez az igazság. És nagyon kevés lesz az Isten előtt az, amit az emberek itt jónak mondtak. És jónak gondolt talán maga az illető is. El kell mondani az igazságot, hogy csak az Isten kegyelme segíthet meg bennünket. És csak az segíthet meg bennünket, ha odafordulunk hozzá ez életben. És elfogadjuk az ő kegyelmét, Jézus Krisztust. Nem tudják az emberek, hogy kicsoda Isten, és nem tudják, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És nem tudják az emberek, hogy mi az, hogy kegyelem. A kegyelem az, hogy méltatlan vagy rá, de mégis megkapod. Nos, testvéreim, Jónásnak meg kellett ezt tanulni. És nekünk is meg kell tanulni. Segítsen is meg az Úr bennünket abban, hogy erre a küldetésre egyre jobban odaszánjuk magunkat, hogy megfontoljuk azokat az utakat, amik betöltik a mi gondolatainkat, életünket ebben az időben, hogy vajon azt csináljuk-e, ami a mi küldetésünk, vajon nem bíráltuk-e felül az Urat, nem lázadunk ellene, nem az ellenkező irányba megyünk-e azzal szemben, ami az ő akarata lenne. Jézus Krisztus azt mondta, boldogok azok a szolgák, akiket uruk, amikor hazatér, vírasztva talál. Azaz abban a küldetésben találja őket, ami az ő küldetésük. Adjon az Úr nekünk erre odaszánást, csendet, bűnbánatot, és így olvassuk Jónás történetét tovább, hogy majd meg is érthessük, hogy mit tesz az Úr, ő érette, hogy cselekedhessen aztán Ninivével is. Amen. Testvérek, gyertek fennállva a 396-os dicséretünk első és második versét énekeljük. A 396-os dicséretünk első és második versét, ébredj bizonyságtévő lélek. És imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük te neked azt, hogy örökké való terveidben részt adtál és szántál nekünk, akik gyermekeiddé lettünk kegyelmedből, Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy erre méltattál bennünket, de hadd álljunk a te színed előtt őszinte bűnbánattal, és hadd könyörögjünk a te kegyelmedért és bocsánatodért, mert oly sokszor szállunk szembe veled, oly sok vitánk van veled, és oly sokszor éljük meg úgy a mi hívő életünket, hogy az csak önmagunkról szól. Köszönjük, hogy megállítasz most bennünket, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy küldetésben vagyunk. Emlékeztetsz bennünket arra, hogy a mi küldetésünknek tartalma a te ígéd, amelyet meg kell hirdetnünk, és el kell mondanunk ebben a világban. És köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy terveidről nem mondasz le semmilyen körülmények között. Kérünk, adj a mi szívünkbe alázatot, ébreszél bennünk vágyakozást, ébreszél bennünk szíved szerint való szánalmat mindazok felé, akik körülöttünk élnek, de téged nem ismernek, és ezért veszedelmes az ő életük, és még nagyobb veszély leselkedik rájuk halálukban. Adj nekünk bátorságot, adj nekünk szívbéli odaszánást, hogy a te rendelésednek eleget tegyünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy minden olyan ismerettől, amellyel nem úgy ismerünk téged, amilyen te vagy, hadd tisztuljon meg a mi életünk. és minden olyan viselkedéstől, ami nem méltó te hozzád, és ahhoz a küldetéshez, amelyre rendeltél bennünket, tisztíts meg a mi tagjainkat. Úrunk, légy és maradj így a mi gyülekezetünk őriző pásztora, hogy mi sem önmagunkért legyünk, hanem hadd lássuk meg azokat a küldetéseket, utakat, amelyeket megnyitsz előttünk. Készíts bennünket erre a szolgálatra, erre a küldetésre, és ha utat nyitsz előttünk, engedd, hogy azon bátor szívvel merjünk tovább lépni. Kérünk így téged a körülöttünk élő világért, de kérünk a kereszténységért szerte ezen a világon. Hadd hirdessünk mi egyedül téged, a te igazságodat, a te szentségedet, és azt a kegyelmet is, amelyet megkegyelmezel a hozzád térőknek. Indítsad szívünket a te minél mélyebb megismerésedre, és az erről való bizonyságtételre. Így áld meg a mi elkövetkezendő hetünket. Amen.